Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve, így fennállva énekeljük 329. számú dicséretünk második versét. 329. számú énekünk második verse így kezdődik. Nem éltem még e föld színén, te értem, megszülettél. A keresztség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus, parancsba hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most azokat az igéket olvasom a Máté evangéliuma végéből, amelyben Krisztus megparancsolta az egyháznak a keresztséget. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam ti néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Most két kérdést intézek hozzátok jelenlévő szülőkhöz és keresztszülőkhöz, azt kérve, hogy lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először. Akarjátok-e, hogy a kisgyermekek a Szent Keresztség által tagjai legyenek a Magyarországi Református Keresztjén Anyaszent Egyháznak? Ha igen, hangos szóval feleljétek, akarjuk. Azt kérdezem másodszor. Ígéritek-e, hogy őket úgy nevelitek, és engeditek neveltetni a Református Egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitükről majd ők maguk és önként tegyenek vallomást, a gyülekezet színe előtt a konfirmációban. Ha igen, felejétek, ígérjük. Gyertek, tegyünk vallást a mi győzedelmes hitünkről, mondjuk el a gyülekezettel együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá pokokra. Harmadnapon halottaiból felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Most hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el és könyörögjünk, imádkozzunk együtt eképpen. Szerető mennyei édesatyánk, nézzük ezeket a gyermekeket és eszünkbe jut róluk jóságod és adakozó szereteted. Köszönjük drága életüket. Hiszük, hogy rájuk is igaz, amit hitvallásként énekeltünk néhány perce, hogy nem éltek még a föld színén, te értük, megszülettél. Hozzád könyörgünk, Jézus, hogy vondd őket egészen közel magadhoz. És amint ma a víz végig folyik homlokukon, úgy egy nap a te véred tisztítsa meg életüket vétkeikből. Kérünk gondviselő jó atyánk, hogy vigyázz rájuk, óvd lépteiket, s ajándékozd meg őket testi és lelki egészséggel egyaránt. Könyörgünk a szülőkért, keresztszülőkért is, hogy amit ígértek és fogadtak most előtted és egy gyülekezet előtt, azt vegyék nagyon komolyan. Kérünk, Úristen, fogadd ezeket a gyermekeket kedvesen, amikor a te fiad az Úr Jézus Krisztus parancsára és nevébe most megkereszteljük őket. Amen. Tünde, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Ádám Kadosa, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Áldjon meg titeket az Úr, hogy felnevekedjetek szüleitek örömére, anyaszent egyházunk gazdagodására és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Gyülekezet is foglaljó helyet, és a 394. számú dicséretünket keresse ki. Első 4 versét énekeljük 394. számú dicséretünknek. A 394. számú énekünk első verse így kezdődik. Térj magadhoz, drága Sion, van még néked, Istened.
A mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom Márk evangéliumából, az evangélium negyedik részéből, a 35-től a 41-ig tartó igeversekből. Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk, menjünk át a túlsó partra. Miután tehát elbocsájtotta a sokaságot, magukkal vitték őt úgy, ahogy éppen a hajóban volt, de más hajók is voltak a nyomában. Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgy, hogy az már kezdett megtelni. Ő pedig a hajó hátsó részébe volt, és a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá. Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek, hallgass el, némulj meg. És elállt a vihar, és nagy csendesség lett. Akkor ezt mondta nékik, miért féltek ennyire, miért nincs hitetek? Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz. Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki? Istenünk az igébe megszólított bennünket, és azt várja, hogy feleljünk. Jertek feleletképpen, hajtsuk meg fejünket, csendesedjünk el, imádkozzunk, könyörögjünk együtt, így. Szerető mennyei, édes atyánk, köszönjük a sokféle jót, amivel megajándékoztál minket. Köszönjük erőnket, az elvégzett munkánkat, a lehetőségeinket, a számunkra elrendelt időt és megtartott életünket. Magasztalunk a mögöttünk hagyott fél évért, benne az Isten tiszteletekért, réteg csoportjaink életéért, az ott elhangzott ígékért, és az általuk elvégzett szolgálatokért. Megvalljuk, Urunk, jó nekünk a Te házadban lenni, rád figyelni. Jó a mi nagyobb családunkkal, a gyülekezettel lenni. Őrizd meg minket, kérünk, egységben, szeretetben és békességben. Kiáltunk most a mi betegeinkért, gyászolókért, szenvedőkért, kiutat keresőkért, elesettekért, könyörülj rajtuk, Úr Jézus, kérünk. Most pedig igéd és lelked által jöjj el közénk, készíts tőled való csendet, és adj, kérünk, tőled jövő szót. Amen. Szeretett testvéreim, az ige hirdetés meghallására készülve 294. számú énekünk első versét énekeljük. 294. számú dicséretünk első verse így kezdődik, Jézus vígasságom, esdekelve várom, áldó szavadat. Az ige hirdetés alapigéjét a már olvasott szakaszból, Márk evangéliuma 4. részéből olvasom ismét, a 40. és a 41. igeverseket. Akkor ezt mondta nékik, miért féltek ennyire, miért nincs hitetek? Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz. Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki? Foglaljunk helyet. Református Biblia olvasó kalauzunk mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszát olvastam, és ahogyan te hallgattad, talán az jutott eszedbe, hogy átvitt értelemben olyan ismerős ez az élethelyzet. Életvihar, alkony, valamiféle besötétedés. Eszünkbe juthatott valamilyen történés, ami régebben vagy éppen életünk mostani időszakában félelmet keltett vagy kelt bennünk. És mindeközben valamiképpen az ember érzése az, olyan, mintha az Úr Jézus aludna. Hívő életünk feszültsége abban van, hogy bár rendszeresen, többségünkben rendszeresen templomba járó emberek vagyunk, igyekszünk engedni Isten parancsolatainak, törvényeinek, van valamilyen hitünk is, imádkozunk is, a gondjainknak egy része, ennek ellenére sem oldódnak meg. És bizony a tanítványok kérdése is olyan ismerős. Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Aki közülünk hosszabb ideje jár már a hit útján, bizonyára megfogalmazta saját maga számára legalább, hogy az az érzésem, sőt tapasztalatom, hogy nem törődik velem az Isten. Jézus, akit igyekszek követni, akiről oly sok szépet és jót mondtak, és mondanak, s talán mondok én is, mintha aludna. Kedves testvérek, elsőképpen azt helyezem a szívetekre, hogy mindenki, akinek az élete hajójába egyszer belépett Jézus, megtapasztalja ezt. Mind átél hasonlót. Minden tanítványá lett ember, akit a túlsó part felé visz Jézus hajója, át kell, hogy éljen hitpróbákat is. Mert a Biblia szerint csak a tűzben próbált hitű ember érkezik meg végül a túlpartra. Feltűnő, hogy a tanítványok számon kérő kérdésére az Úr Jézus kérdéssel felel. Miután lecsendesítette a hatalmas vihart, a tengert, azt kérdezi tőlük abba a különös Jézus által elkészített nagy csendbe. Miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek? Kedves testvérek, úgy tűnik, hogy az Úr Jézus nincs a realitások, nem áll a realitások talaján. Hát hogy lehet ilyet kérdezni, hogy miért féltek ennyire? Maga a Szentíró is leírja, hogy már-már elmerültek, hogy a hullámok becsaptak a hajóba. Szörnyű lehetett. Hogy lehet ilyet kérdezni? Jézus nem érzékeli az életveszélyt? És egyáltalán hogy aludhat egy ilyen szituációban? De talán a legizgalmasabb kérdés, hogy hogy lehet, hogy ugyanazt az élethelyzetet mennyire másképp látja Jézus, mint a vele egy hajóba utazó emberek. Azért kell Jézus Krisztus kérdésén elgondolkoznunk, mert az életünk egy-egy ilyen hitpróbás állomásán az általa biztosított csendekben ez a kérdés felerősödik. És a mi szívünkig is eljut. Miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek? Jézus tanítványai félelmének jogosságát nem vonta kétségbe. Nem azt mondta, ugyan már miért féltek egyáltalán? Jogosnak tartotta a félelmüket, de nem a mértékét. Azt mondja, miért féltek ennyire? Az ember egy számára megoldhatatlannak tűnő, nála nagyobb erejű, felette rajta hatalmat vevő problémával, ha találkozik, akkor az félelem tölti el a szívét. Jézus azonban abban a pillanatban, Mikor a tanítványaira néz ebben a helyzetben, azt mondja róluk, nincs hitetek. Nem azt kérdezi, hogy miért kicsi, hanem azt állapítja meg, nincs hitetek. Jézus Krisztus abban a helyzetben úgy látta övéit, mint akiknek semmi közük a hívő léthez. Nincs hitetek. Éppen olyanok vagytok ebben a világban, ebben a pillanatban, mint az Istent nem ismerő világ. A nem hívő emberek legfőbb jellemzője, hogy egy földi életben gondolkoznak. És gyakran mi hívő emberek is az életet szinte csak földi síkon szemléljük és gondoljuk végig. Rövid távon gondolkozunk, de Jézus nem. Isten szerint az élet nem csupán ez a néhány év vagy évtized, sőt, a döntő, a sors döntő része ezután következik. A nagy kérdés az lesz, hogy azután, a halál után, hogyan tovább? És mert Jézus a legjobbat akarja a tanítványainak, elkezdi felnyitogatni szemüket arra, hogy az élet több, mint földi idő. Sokkal több. Jézus nézőpontja Isten országa felől való nézőpont. Az pedig nem mulandó világ. Az nem mulandó ország. Az egy idő fölött való sík és látószög. Ő az emberi életeket és élethelyzeteket is innen szemléli. Onnan nézve pedig minden embernek végül egy fontos kérdése marad. Hogy a nevem beirattatott-e az élet könyvébe, vagy nem. Szörnyű az a tragédia, ami néhány napja a Dunán történt. Vajon az elhunytak közül ki tudta, ki gondolhatta, tudhatta, hogy élet ideje letelt? Minden kérdésük, örömük, bánatuk, gondjuk elmúlt, és maradt végül egy kritikus, nagy, döntő, sorsdöntő kérdésük. Merre vezetett útjuk tovább? Bejutottak-e az üdvösségbe? Kedves testvérek, az ókorban ledőlt egy Jeruzsálem falában épülő magas torony, az új szövetség is tudott erről az eseményről, ezt a hírt megvitték az Úr Jézusnak is, hogy Siloám tornya ledőlt, és maga alá temetett 18 lelket, és meghaltak. Amikor meghallotta a hírt, azt mondta e kapcsán, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. Máskor örvendező tanítványai mondták neki, Urunk, még az ördögök is engednek nekünk a te neved által. Jézus azt válaszolta nekik, inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennybe. Milyen más nézőpont. Kedves testvérek, a második üzenet mai igényből az, hogy Jézus Isten országa felől nézte az emberi élet történéseit, az életviharokat is. Isten országa pedig idő felett való. Idő felett áll. Ezért a legfontosabb kérdés az, tudom-e magamról, hogy a nevem fel van írva a mennybe, az élet, örök élet könyvébe. És ha nem vagyok a válaszba biztos, meg ne nyugodjon a szívem, míg meg nem értem biztosan, hogy beirattatott. Miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek? Gondolkozzunk tovább Jézusnak ezen a két kérdésén, és most fordítsuk tekintetünket a saját félelmeink felé először. Hogyan is vagyunk mi a félelmeinkkel? És aztán nézzük azt is, hogy hogyan gondolkozik róluk az Úr Jézus. Jézus kérdése mögül ki kiabál, hogy mennyire másként látja a félelem kérdését is, mint mi. Mitől félünk mi? Itt egy hosszú sort föl lehetne sorolni. Te is el tudnád mondani, hogy te igazán mitől félsz? Mi szorítja össze a szívedet? Én is leírtam néhányat. Félünk emberek rólunk alkotott véleményétől, a megítélésünktől, Hogyan néz rám valaki, aki nekem fontos? Mit gondol vajon rólam? Mit mond rólam? Tartunk mind a testi-lelki szenvedéstől. Féltjük családtagjainkat, szeretteinket, gyermekeinket. Van-e köztünk bárki, aki ne félne, ne rettenne meg egy rossz orvosi diagnózis hallatán? És mind rettegünk a haláltól. Általában félünk mindentől, ami veszélyezteti fizikai épségünket és létünket. Dolgozik bennünk egyfajta egészséges élet ösztön, mint ami működött a tanítványokban is a viharos tengeren. Jézus nem mondja ezekre, hogy ugyan már, csak a félelem mértékére mondja. A mértékét vitatja. Mert Jézus szerint, ami igazán nagy félelmet kellene, hogy jelentsen az emberi szívben, az valami olyan, ami elválasztja Istent az embertől. A vihar, a tengermurajlása, a hajóba áradó víz valóban veszélyes, de nem áll Isten és ember közé, nem áll Isten országa kapujába. Ezért nem jogos Jézus szerint az ekkora félelem. Azonban van, amiről Jézus úgy beszél, hogy attól megféljünk, mert az valóban életveszélyes ránk nézve. Így mondja valahol. Ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik, hanem attól féljetek inkább, aki mind a lelket, mind a testet elveszítheti a gyehennába. Ti is tudjátok, akik Biblia olvasó emberek vagytok, hogy Jézus milyen sokaknak, milyen sokszor mondta, hogy ne félj, hogy bátorított oly sok emberi összetört szívet, életet. Ne félj, ne aggódj. Egyszer beszélt arról, ember, van okod félni. Egyszer beszélt arról is, hogy van jogos félelem. A Biblia sokféle névvel nevezi azt, aki az embert mindenestül, azaz testestül, lelkestül képes elpusztítani. Sátán, ördög, kígyó, fenevad, kísértő, sokféle névvel nevezi a Szentírás. Milyen érdekes, hogy őtőle nem félnek az emberek. Ábrázolják mindenféle nevetséges módon. Milyen különös, hogy sok hívő ember se veszi komolyan egyáltalán a gonosz létét. A sátántól nem tartunk, sem különösen attól, amit a kezdetekkor az emberre rászabadított, a bűntől. Attól sem igen rettegünk. Jézus szerint ettől a kettőtől kellene. A gonosz és amit ránk szabadított a vétkek. Ezektől féljetek, mondja Jézus. Miért? Mert ezek szakítják el az Istentől az embert, és tartják távol. Ez áll oda Isten és ember közé. És ha végül egy emberi élet így marad, elvész, ahogy Jézus fogalmaz, elpusztul a gyehennám, elpusztul. Testestől, lelkestől elvész. Ugyan jogos, hogy félünk mindentől, ami veszélyezteti életünket, létünket. Jézus szerint jobban kellene félni attól, aki és ami, a gonosz és a bűn, elválasztja az embertől az Istent, és végül kárhozatra juttatja. Te hogy vagy a félelmeiddel? Mitől félsz? Melyikünk gondolkozik úgy a félelmekről, mint az Úr Jézus? Te komolyan veszed az embergyilkos létét és hatalmát? Vagy rettegünk elkövetni egy-egy egyébként nagyon kívánatos vágyott bűnt? Inkább csak a következményétől félünk, hogy ki ne derüljön. Mennyire másként látja az Úr Jézus a félelmek kérdését is, mint mi. Kedves testvérek, mindazt, amit eddig elmondtunk, gondoljuk végig Jézus életének tükrébe, hogy ő milyen helyzetben félt, illetve nem félt. Ővele kapcsolatban is éppen fordítva gondolnánk, hogy mi az, ami félelemkeltő lehetett számára, és mi az, ami nem. Az Úr Jézus alapvetően nem félt. Pedig a mi látószögünkből nézve sok ilyen helyzet lett volna, ahol Jézusnak rettegnie kellett volna. Szemben állt démonok által megkötözött őrjöngő emberekkel. Keresztül ment a meglincselésére készülő tömegeken. Mai történetünkben arról hallunk, hogy viharos tengeren utazott életveszély között. Honnan volt a mérhetetlen nyugalma ezekben a helyzetekben? Hogy létezik, hogy Jézus a leírtak szerint egyáltalán nem fél? Testvérek, onnan, hogy Jézus Krisztus tudja, hogy az élete testestől, lelkestől, mindenestől, az Atya Isten kezében van. Számára ismeretlen volt az Istentől való elszakítottság állapota. Tökéletesen bízik az Atyába. Tudta, hogy az élete mindenestül Isten kezébe van. Ezért alszik nyugodtan a viharos tengeren is. Minél közelebb van egy emberi szív Istenhez, annál inkább csökkenni fognak a félelmeim. Mert az ilyen élet hiszi, hogy akármi is történik vele és körülötte, én testestül, lelkestül, az én hűséges megváltómnak, az Úr Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. És végső sorom, az ő szerelmétől semmi és senki el nem szakíthat. Az Úr Jézus így járta a földi útját, és ezért nem félt. Egy alkalomtól eltekintve. Kedves testvérek, összesen egy helyen olvasunk arról, hogy Jézus Krisztus félt. Ezt a Gecsemáné kertjébe éli át ezt a szörnyű érzést, ahol szellemi halál tusáját vívta meg. Itt fogadta el az Atyától a keserű, borral, ecettel telt kelyhet, és itta magába, és vált bűnné. És éppen ez volt, ami miatt, így olvassuk egy másik helyen, rettegett. Mert tudta, hogyha magába issza a bűnt, az el fogja választani az Atya Istentől, és ezt az érzést ő nem tapasztalta és nem ismerte soha. És tudta, hogy az Istentől való elszakadott állapot, annak csak egy következménye lehet. A pokoljárás és a gehenna, és végül a halál. Jézusnak ott Gecsemáné kertjének éjszakáján, ahol a tanítványok alszanak, és nem virasztanak vele, el kellett fogadnia, és ezért rettegve félt. Milyen érdekes az emberi szív, retteg attól, ami a fizikai létét veszélyezteti, de nem fél attól, aki testestől, lelkestől el tudja veszíteni, nem félünk a bűntől, és nem veszük komolyan a gonoszt, pedig róla azt mondja a Biblia, ő embergyilkos volt, kezdettől fogva. Jézus Krisztus azt mondja, ha már félelem vesz rajtatok erőt, akkor az legyen reális, valóságos. Inkább attól féljetek, aki a lelket és a testet is el tudja pusztítani a gehennában. Kedves testvérek, mai történetünkből kiderült, mennyire másként mérte ugyanazt a veszélyes élethelyzetet Jézus, mint a 12. A valós erőviszonyok nem azok, amiket a tanítványok láthattak, hanem az, amiről Krisztus beszél. És akkor végül tegyük fel a kérdést, mi az emberi félelem ellenszere? Ha mindez így van, mi az emberi félelem ellenszere? Kedves testvérek, az Isten félelem. Az Isten félelem az ellenszere. Az Istenbe vetett bizalom tágas térre vezeti az embert. Arra az új világra nyitogatja fel az ember szemét, amelyet az Úristen az őt szeretőknek, a benne bízóknak elkészített. Jézus így mondta ezt, elmegyek és helyet készítek néktek. És ez a világ, ez nem mulandó. Az majd soha nem múlik el. Csak érkezzünk meg oda. És olyan jól látunk azt is, hogy a mai szentleckénk végén azt láthatjuk, hogy a tanítványok szívében megszületett a nagyisten félelem. Az egyik biblia fordító így írta ezt meg az utolsó versekben. De ők szokatlanul nagy félelmet éreztek, és ezt mondták egymásnak. Hát ki ez, hogy még a szél és a tenger is engedelmeskednek neki? A szokatlanul nagy félelem, az akkor áll be egy emberi szívbe, amikor Jézus Krisztusba felismeri a minden hatalommal bíró Istent, akinek mindenek engednek. Befejezem azzal, igaz, hogy van valaki, aki testi-lelki valónk elveszejtésére tör. A jó hír az számunkra, hogy akármi is történik velünk és körülöttünk, van megtartónk, a Krisztus Jézus. Benne bízzunk, hogy félelmeink felett győzzön az Isten félelem. Gyertek, ezért imádkozzunk. Mit is vallhatnánk, Urunk, a saját szívünkről meg Te előtted, hanem azt, hogy oly sokféle félelem bénítja. Kire igaz közülünk, hogy nem félt sohasem, hogy nem rettent meg, hogy valami nem szorította össze a szívét. Igen, Urunk, a mi életünk is időről időre, viharos tengerre jut. És mi nézzük a habokat, és nézzük az élet csónakunkba beömlő vizet. Azt érezzük, hogy már-már elsüllyed, és néha bizony azt is érezzük, hogy mintha Te aludnál. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, mert ebben a történetben azt is látjuk, hogy Te ébreszthető Úr vagy, aki oly sokaknak, oly sokféle módon megmentetted és megtartottad az életét, az életviharaik ellenére és közepette is. Áldunk és magasztalunk érte, Jézus. Köszönjük, hogy mégis többet akarsz ennél adni, hogy a lelki szemeinket magasabb látószögbe emeled. Hiszen a Te országodból nézve egy igazán fontos kérdés van, ami idő fölött való, hogy a mi neveink be vannak-e írva az élet könyvébe. Jaj, könyörülj itt mindenkin, hogy igaz legyen rá, azért, hogy éljen, mert az élet nem csak ez a földi idő, amiről nem tudjuk, mikor telik le. Köszönjük, hogy meghirdeted ezeket az igazságokat, és akkor is, hogyha nehéz igazságok, ha a hitpróbát is jelent, mégis ilyen tűzben próbált hitű, győztes emberek érkeznek meg csak a túlsó partra, hogy milyenekké legyünk. Töltsd be hitünket Isten félelemmel, hogy csökkenjenek félelmeink, árazd ránk szeretetedet, hogy életünk legyen most és a Te országodban majd. Köszönjük, hogy meghallgattad imánkat. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjuk az áldást. Az Úr Jézus mondja. Ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik, hanem attól féljetek inkább, aki mind a lelket, mind a testet elveszejtheti
a Gehennában. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg.
Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti gyülekezeti alkalmaink szerdán, csütörtökön és pénteken este 6 órától pünkösdi előkészítő alkalmakat tartunk templomunkba. A hétközi alkalmaink a múlt héten lezárultak, kivétel ez alól a nyári időszakban is zajló csütörtöki bibliaóra. Ezen a héten a bibliaóra beleolvad a pünkösdi előkészítő sorozatba. Tehát szerdán, csütörtökön és pénteken este 6 órára a templomba ide várjuk nagy szeretettel a testvéreket. Vasárnap, pünkösd vasárnap, úrvacsora osztással egybekötött ünnepi Isten tiszteletet tartunk, majd másnap pünkösd hétfőn 10 órától szintén Isten tiszteletet tartunk, és a szent jegyeket is kiosztjuk. Házasulandókat hirdetek. Pintér Ádám református vallású mérnök atyánk fia, és Brandenburg Zsófia református vallású konfirmált HR tanácsadó végzettségű testvérünk, megkötött házasságának megáldása 2019. június 15-én szombaton 16 órakor lesz templomunkban. Zsófia édesapja gyülekezetünk főgondnoka. Az örömszülők és a fiatalok szeretettel várják a gyülekezetet az esketési Isten tiszteletre és az ezt követő szeretett vendégségre. Hirdetem továbbá, hogy a héten a pünkösdi körlevél kimegy benne a gyülekezet életének eljövendő fontos eseményeivel való felhívásával. Ma este 6 órától kórusunk ünnepi koncertje lesz. Szeretettel hívunk minden kedves testvért, jöjjünk és hívogassunk másokat is erre a lélekemelő alkalomra. És végezetül nemzeti imádságunk a himnusz eléneklése előtt záró énekünket énekeljük. Ez a 294. számú dicséretünk, annak is a második és a harmadik versei. 294. számú dicséretünk második verse így kezdődik: Jézus menedékem, hű oltalmam nékem, te vagy egyedül.